ráadásul ugye a család évében, a házasság hetében vagyunk. Nagyon sok szép program volt a házasság hetéhez kötődően az elmúlt héten. Többek között Csaba testvér a férfiak szerepéről, a férjek szerepéről, nagypapák szerepéről tartott előadást itt Budapesten. Nagyon sokan ott voltak, nagyon szép volt. A mai műsorunkban a házasságról, egészen pontosan a házasságra nevelésről fogunk beszélni. Segítőm a mai műsorban technikusként Ferenci Márk, telefonfogadóként Bányai Krisztina, és itt a stúdióban pedig
Pap István.
Köszönöm István, hogy ma is velem vagy. A kedves hallgatókat biztatom arra, hogy elérhetőségeinken keressenek bennünket. Van egy e-mail címünk, ami így hangzik: a szeretet győzelme @gmail.com. Szeretettel várjuk a megkereséseket, ötleteket, véleményeket, gondolatokat, hogyha megosztanak velünk, akkor nagyon nagy öröm és nagy segítség nekünk. Facebookon, aki Facebookon fönt van, ott is van egy csoportunk, a szeretet győzelme a csoport neve. A telefonszám, ami a műsor ideje alatt hívható, az a 061-374-0904-es telefonszám. Arra kérném a kedves hallgatókat, hogy a család éve kapcsán, a házasság hetében gondolkozzunk el, hogy hogyan neveljük a gyerekeinket a házasságra, mennyire vagyunk ebben jók, vagy kevésbé jók, vannak-e olyan közösségeink, vagy az iskola tesz-e azért, hogy a házasságra tanítsuk a gyerekeket, hogy hogyan tudnak erre felkészülni, házasságban hogyan tudunk élni, illetve közösségeinkben, egyházunkban vannak-e olyan közösségek, akik ezt támogatják, ezt segítik? Hívjanak bennünket, hogyha ezzel kapcsolatban szeretnének megosztani velünk gondolatokat, a 061-374-0904-es telefonszámon. István, hozzád szólok, hogy neked van-e valamiféle ilyen élményed, gondolatod, tapasztalatod a gyereknevelés kapcsán a házasságra való nevelésben?
Hát ez egy jó komplex kérdés. Azt hiszem erre a műsoridő nagyon kevés lesz. Mégis az embernek ismételnie kell önmagát. Tehát ha a házasságra nevelést, mint kérdést hallom, akkor az jut eszembe, hogy tulajdonképpen meg se kéne szólalni, mint családapának, mint családanyának, hanem egyszerűen csak az élet mintája kell, hogy a gyermek előtt, szem előtt legyen. Na most a gyermek az meg egy érzékeny valaki, aki akkor is érez, és akkor is működik a tudata, ha ez esetleg csak színjáték. Ha valódi érték van a férj és feleség között, akkor szerintem majdhogy nem azt mondom, hogy nem is nagyon kell róla beszélni. A beszédtér akkor jön elő, amikor a probléma. Tehát ha normálisan működik egy család, és ott valóban szeretet van, férj és feleség között, én akkor azt hiszem, hogy ott a gyermek ezt a példát látja, és ebbe természetesen nő bele. Tehát a kérdések majd kívülről jön, mikor találkozik más modellel. De akkor is egészséges kérdések, és nem kétkedő kérdések. Szerintem ez valahogy így kéne, hogy működjön. De korunkban azért ez jóval komplexebb.
Igen, pont azt akartam kérdezni, hogyha van egy ideális család, ahol egy kiegyensúlyozott kapcsolat van, ugye itt azért nem idealizáljuk annyira a házasságot, hogy azt gondoljuk, hogy mindig minden rózsaszín felhőben úszik.
Hogyne, hogyne.
Hanem tudjuk, hogy azért vannak nézeteltérések, viták, és nem mindig ugyanabba az irányba tudunk nézni. De ennek ellenére ezek jó példák lehetnek. Tudjuk azonban azt, hogy rengeteg csonka család van, és legtöbbször az anyák nevelik a gyerekeket, ott viszont eléggé, hát most olyan fura megfogalmazás, de csonka mintát, csonka példát tudunk mutatni a gyerekeinknek.
Világos, előbb én idealizáltnak tűntem, de azt gondolom, hogy ha a vitrát is látja a gyermek, az is egészséges. Tehát nem egy ilyen cizellált kis idealisztikus családról beszélek, hát a vita, a nézetek egymás közötti elrendezése, az is egy kulturáltsági kérdés. Csonka család. Na, ez egy jó kérdés. Már az, hogy Csonka... Elnézést kérek, biztos lesz, aki ezért most megmosolyog, de néha úgy érzem, hogy ezek olyan címkék. Tehát tényleg az lenne jó, hogyha lenne egy apaminta és egy anyaminta egy családba, de arról a gyerek egyáltalán nem tehet, hogy úgynevezett címkézett Csonka családba nő bele, ne adj Isten, törvénytelen gyerekként. Ez egy címke. Gyerek van, és számára ez van. Ebben biztos, hogy sokat számít a körülötte lévő nevelés, iskolai példa, ha jók a példák. Vagy egy egyházközségben, vagy egy idealizált férfi személyében. Erre egyébként tökéletesen jó mondjuk Jézus követése. Remélem, hogy senki nem vett meg ezért a mondatomért, de hát ha Jézust olvassuk, ő egy elég ideális férfi volt, nem egy pipogya ember. Ha kellett, akkor. És kötélből ostorfonván kihajta őket a templomból, ha kellett, engedjétek hozzám a gyerekeket. Ott a minta. Tehát Jézus nyugodtan lehet egy tökéletes apa mintának beszámítani. De még egyszer mondom, én ezzel a címkézéssel egy picit vigyáznék, főleg a gyerek szemszögéből, mert nehogy azt érezze, hogy hát olyan kis másodlagos gyermek, mert hogy Csonka családból való.
Ugye tanítok, nevelek gyerekeket, és volt olyan óránk, ahol beszélgettünk arról, hogy a családok mennyire csonka, mennyire nem, mennyire kerek családok, és hát rossz érem van, mert nem az a kilógó, aki csonka családban él, hanem az lóki, aki egy kerek családban. Tehát nem is csonka családokról beszélhetünk, hanem például a tanítványaimnál is azt tapasztaltam, hogy talán 20-30% is van, aki ez a tipikus mozaik család, hogy hozok gyereket, apa hozott gyereket, anya,
ezt humorosan úgy fogalmazzuk, meg az én gyerekem, meg a te gyereked veri a mi gyerekünket.
Tehát, igen, hogy... igen. Viccesen ez így van, de hogyha úgy belegondolunk, akkor azért nem annyira vicces ez. Nagyon érdekes látni azt, hogy a 10 éves gyerekeknél hogyan viszonyulnak az édesapához, hogyan viszonyulnak a nevelőapához. És milyen példát mutatunk ezzel? Tehát mi az a minta, ezt fogják követni, vagy vajon mást fognak követni?
Hát nem akarok ebben nagyon belemélyedni, mert attól félek, hogy ez nem jó út. Tehát ez egy kényszeredett út, ez a sok mozaik család, ezt tudomásul kéne venni, hogy ez nem a helyes út. De ha már ez van, ebből biztos, hogy ki kéne hozni valami egészségeset. Én most nem tudok el receptet mondani, de azt gondolom, hogy nekünk például nevelőknek, akik velük vagyunk, ezt nagyon óvatosan és nagyon finoman kell kezelni, de őszintén. Tehát ezen kérdésköröket nyugodtan végig lehet beszélgetni szerintem a gyerekekkel. Nem hiszem, hogy ettől félnünk kell, de hogy a minta, amire viszont törekedni kellene, és ez csak is a család, tehát a házasság, mint egy nő és egy férfi közössége, remélhetőleg hosszú időre szóló közössége, na ez az alap. Na most mindaz, ami ettől eltérő, vagy ennek a keveréke, ezeket nagyon nehéz értelmeznünk, úgy látom, mert hogy azért érezzük, hogy valahol ez nem egy természetes. És nehogy erre építsünk valamit, hogy ez lenne a helyes. Nem tudom, hogy hogyan lehetne, mint lehetne ebből a gyerekeknek mintát adni. Csak az egészséges, az igazi mintana. Ez a... Abból viszont szerintem azért csak alakul valami, csak többen szeretnének egészséges családba fölnőni, természetes környezetbe. De ez, ha úgy fogalmazom, hogy minden felnőtt hoz magával egyfajta megsebzettséget, ahhoz viszont nagyon föl kell nőni, hogy felfedezzük magunkból, hogy megsebzettek vagyunk, és hogyan tudunk úgy még a házasság előtt reflektálni, hogy aztán ott már ne galibázzunk. Talán ez a legnagyobb felelősség. Még időben felismerni a problémát, mert minél később fedezzük fel, hát onnan nehezebb kezelni.
Nekem az egy jó hír, hogy a gyerekekkel beszélgetve azt mondják, hogy ők ugyan ilyen és ilyen családban nőnek fel, de ők szeretnek igazi családot. Ezért nagy kérdés nekem mindig az, hogy hol láthatnak, hogyan tanulhatják meg az igazi családot, ahogy ők fogalmazzák meg. Vagy több alkalommal is beszéltek erről.
Hát ez saját a felelősségünk, hogy mintát mutassunk. Ha nem is életben, de beszéljünk róla. Tehát beszélnünk kell róla a gyerekeknek, akár a suliban, a kollégiumban, akárhol, hogy mi az egészséges, mi a normális. Nem tudok most jó szót elmondani, tehát mi a természetes. Na, hát ugye ez a természetes, hogy van egy férfi, vagy egy nő, bocsánat, van egy férfi, utódokat nemzenek, és ez egy család. Hát ez így működik, ez így a biológia is ezt adja, a természet is, a mi kultúránk így fogalmazza meg. Szóval, hogy ami ettől eltér, attól még ettől lehet beszélgetni. Nem attól vagyok feltétlen hiteles, hogy nekem ez hogy sikeredett. Akkor bajba lennénk. Sok embernek nem biztos, hogy mindig sikeredik, de azért beszélni kell róla.
Én azt érzem, azt látom, többször is említettem már ebben a műsorban is azt, hogy egy olyan világban élünk, ami felpörgött, felgyorsult világ, és ezzel együtt mi nem tudunk ehhez alkalmazkodni, vagy legalábbis nagyon nehezen sikerül alkalmazkodni ehhez. Ugye átalakulnak a családon belüli szerepek, nagyon érdekes megnézni a magyar családok történetét is, hogy hogyan alakultak, hogyan alakult a magyar társadalom felépítése, és ebből adódóan aztán a családokban betöltött szerepek. A Csaba testvér előadásakor volt egy kerekasztal beszélgetés, amiben az egyik beszélgető partnere említette azt, hogy nagyon furcsa az az eltolódás, hogy a magyar családokban a férfi és a nő ugyanolyan dolgos kétkezi ember volt, de jött egy olyan korszak a városiasodás révén, hogy ott elegendő volt a férfiaknak a keresete ahhoz, hogy a családot eltartsák, és ez egy ilyen teljesen ellentmondásos dologba keveredett most, és most mindenki úgy érzi, hogy mekkora teher az, hogy kezeljük azt, hogy a nők és a férfiak is ugyanúgy kell, hogy dolgozzanak. Én azt gondolom nőként, azt gondolom, hogy az, ami most van, ez nem jó, de akár nők, akár a férfiak is szoktak lázadozni az ellen, hogy de igen, a nőknek kell dolgozni ezért és ezért és ezért. Én azt gondolom, ahogy láttam például a nagyszüleimet, ők még ugye a régebbi rendszer szerint élték az életüket, mind a ketten igen keményen kivették a részüket a munkából. A nagypapa ténylegesen dolgozott valahol, a nagymama pedig az otthoni, a gyermeknevelés, a háztartás és a földnél végzett munka, tehát a kert, és volt egy kicsi földjük, amit a gyerekekkel ő művelt, míg a nagypapa valahol iparosként dolgozott. Tehát nem járt el a nagymama dolgozni egy gyárba, viszont egy csomó olyan tevékenységet végzett, ami már bizony ez a kategória volt. Megteremtette az élelmiszer nagy részét. Ma nőként, hogyha valakinek ezt mondják, akkor azért nagyon furcsán néz. Pedig én azt gondolom, hogy az, amikor elmegyünk dolgozni valahová, és ott keresünk pénzt, ugyanaz, mert utána elmegyek a multihoz, és megveszem rajta a sárgalépát.
Így van. Hát ugye a funkciók nagyon megváltoztak, tehát nem mondok én újat, azt hiszem senkinek azzal, hogy férfi még nem szült gyereket. Tehát a gyermekszülés az egyfajta plusz áldozattal jár a tekintetben, hogy az édesanyával a gyerek 9 hónapig együtt van ugye a méhébe. Utána megszüli azt a gyermeket. Természet adta dolga neki, hogy ő eteti. Szóval, hogy ez egy abszurd világ, amikor a kötelezettsége van mind a két félnek egyformán ilyen módon kivenni a részét. Tehát egy jó működő családban ezek is természetessé válhatnak ezek a megosztások, ha, és ez már gazdasági kérdés persze, hogy egykeresős modellben, vagy egy egykeresős és később egy félállásos modellben fönt lehet-e ma tartani egy családot valamilyen olyan egzisztenciával, ahol nem szenvednek kárt. De az az egészséges, az édesanyja azért a gyerek mellett van, és nem robotol mindjárt rögtön.
Megkérdezzük Csaba testvért is arról, hogy ő mit gondol a gyermekek neveléséről a házasság kapcsán. Ezt fogjuk hallani hamarosan. Szeretettel köszöntelek, Csaba testvér! A Családok évében, a Házasság hetén beszélgetünk itt a pénteki napon a Szeretet Győzelme című műsorban. Arra lennék kíváncsi, hogy te hogy látod azt, hogy hogyan készítjük mi most fel a fiataljainkat a házasságra. Házasság hetében nagyon sok szép program volt, nagyon vidám, játékos programok is voltak. Én így végignéztem elég sok interneten elérhető programot, nem nagyon találtam benne olyat, amiben arról beszéltünk volna, arról lett volna szó, hogy a fiataljainkat hogyan készítsünk fel egy szép, hosszú életünk végéig tartó házasságra. Te hogy látod ezt, hogy kinek a feladata lenne ez, és mennyire vagyunk mi ebben az egyházon belül felkészülve, vagy egyáltalán hogyan foglalkozunk ezzel?
A Rabbi Emőke mondta, hogy az érzelmi analfabéták korát éljük, és hogy tényleg az emberekben milyen kevés érzelem van. Ha Szentírást nézzük, akkor azt látjuk, hogy Jézus szállni a tömeget, megesik a szíve, hogy mondjam, tehát folyamatosan szeretekről beszél, érzelmekről. Tehát őt a szíve mozgatja, és nem a józan esze, nem az érdekei hasonló. És ugye maga a Szentírás is arra biztat bennünket, hogy a szeretet legyen, tehát az érzelem legyen, ami minket vezet a főparancs. Tehát nem a józan paraszti eszünk, nem a számító érdekeink, hanem igenis a szeretet vezessen bennünket. És az Ószövetség is ugye azt, hogy Uradat Istenet imádd. Tehát ugye a nagy kérdés az, hogy Istennel való viszonyunkban is, tehát ugye nem a jó partneri viszony, vagy a munkatársi viszony, vagy nem tudom, milyen viszony kell dominálja, hanem a lángoló szeretet szerelem. És én azt mondom, hogy a fiatalunkat elsősorban nekünk meg kell tanítsuk, hogy hát egy szeressék egymást, hogy ilyen. A szerelem az Isten lángoló ajándéka, hogy olyan, mint egy ilyen csodaszép folyó, amelyik ha megtalálja valahol a medrét, akkor hát egy nagy-nagy áldás ajándék. Persze, hogy a folyó, hogyha nem találja a medrét, hanem árad és kijönt, akkor hát pusztít, rombol, kárt tesz, szörnyű fájdalmakat, szomorúságokat tud okozni. De mostan, hát én gondolom, nekem az a feladatom, hogy a gyerekeimet biztassam, hogy szívükbe fellángol őszinte szeretetet, azt fogadják úgy, mint Isten drága ajándékát, és próbálják meg azt, hogy mondjam, mederbe terelni. Tehát ugye például a lovagból az, hát igen, a lovag, hogyha meg tudja ő szelidíteni, és akaratával tudja vezetni, akkor nagyon messzire elviszi ez a lóvét. De hogyha nem tud lovagolni, akkor nagyon könnyen leveti a ló, megtapossa, és tönkre teszi. De úgy gondolom, hogy ugye van az a drága szép érzelemmel is, hogy Isten drága ajándéka, de hogy mondjam, én azt gondolom, soha semmi miatt nem sírtak annyit az emberek, mint a szerelem miatt. Nálunk az alapítványnál ugye közel 6000 gyereket fogadtunk be, de sajnos nagyon sok helyet tényleg a szülők nem tanulták meg ezt a nemes érzelmet kezelni. És logikus, hogy szétverték a családjaikat, mindenféle problémák történtek, és végül a gyerekek nálunkat öttek ki. Tehát én azt hiszem, hogy egyfelől a gyerekeknek el kell mondani azt, hogy Isten mindegyikit megajándékoz különféle érzelmekkel, mi fel kell fedezzük ezeket, vágyakat, félelmeket, örömöket, szenvedélyeket, mindent, és ezeket meg kell ismerjük, be kell barangoljuk ezeknek a ajándékoknak a ízét. Én vagyok, aki megismeri önmagamat, ágyaimat, érzelmeimet. Én vagyok, aki, hogy mondjam, megpróbálom ezeket helyes mederbe, tehát a Szentírás törvényei szerinti mederbe terelni, hogy és hogyha én azt gondolom, ezt ha megtanulom, akkor tényleg messzire tud jutni az ember. Most a napokban volt egy fiatal pár, 9 évig együtt éltek, és szétváltak, és hát miért? Azért, mert egy hét után már összeköltöztek, de aztán tovább kiderült, hogy hát mégse annyira fontosak egymásnak, és se gyerek, se semmi nincsen, csak egy eltelt kilenc év. Mert a fiatal párnak a legdrágább ideje volt. Ez a fiatalság, ezt nem fog visszajönni. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szomorú történet, mert hogy mondjam, eltikazolt ilyen színről szól. Sajnos ezt az érzelmet, ezt a vágyat nem barangolt a körbe egyikük se, nem próbált megismerkedni, és nem volt egy olyan mederben, ami számukra örömet, életet jelenthetett volna. 9 év alatt gyerekek születhettek volna, házépülhetett volna, mit tudom én, sok minden történhetett volna, de ők egymást lefárasztották, kínoszták, és hát én nagyon keserű szájízzel mostan próbálja újraépíteni a romokon az életét. Igen. Én az érzelmek iskoláját látnám nagyon fontosnak, és nem csak a házassághoz, hanem az élet mindennapi részéhez, hogy igen, vannak mindannyiunkban érzelmek, azokat bebarangolni, megismerni, betérképezni, és igenis hát az életem a szerves részévé tenni.
Ezt fogalmaztad meg végül is, hogy nagyon fontos a Jóisten szeretete, a egymás iránti szeretet, és az önértékelésünk, hogy mit gondolunk mi magunkról, ugye milyen könnyen adja oda egy fiatal magát csak a napi érzelmek, a napi felindultságok viharában. Te hogy látod, hogy tudtok ti azokkal a gyerekekkel, akik azért eléggé nehéz és nagy megpróbáltatások közül kerülnek hozzátok, józanul úgy elbeszélgetni, vagy úgy irányítani őket? Hogy lehet egyáltalán ezeket a fiatalokat egy jó irányba, mondjuk a házasság irányába terelni?
Hát én nem hiszem, hogy nekünk kellene őket terelgetni, mert megvannak a vágyak, és ők azt hiszem mennek, legalábbis nálunk, tehát nagyon hamar férhez is mennének a fiaink, lányink. Inkább a gond az, hogy most a gyerekekkel betanultuk Petőfi Sándornak néhány versét, és a gyerekek ezt elé is adják, itt összefelé elmentünk. A cél az, hogy igen, Petőfi egyszer megismerkedett, azt elkezdett udvarolni Juliának, aztán elment, megkérte a kezét, aztán iszkikosarazták, aztán megint nem adta fel, tovább udvarolt, virágot vitt, elsötet írt, ilyen mondott, meg volt az eljegyzés, aztán meg volt az lakodalom, na ugye lakodalom után, hát hogy mondjam, elindultak Nászútra, Teleki gróf, ugye odaadta a Koltai kastélyát nekik, hogy ott legyen a Nászút, útközben ugye ők Nagy Károly mellett esküdtek, és hát ugye szekére eltörött a kereke útközben, és hát ugye Petőfi gondolt egy kis fogadóba, hogy az útszélni, hogy hát na, most ha már megvolt az esküvő, legyen meg a Nász éjszaka is, és állítólag hát ugye ezt Júli elmesélt a barátnél, és aztán abban helyén titok lett, hogy bizony jó, megharapta azt a fiatal embert, a férjét, és hát ugye aztán sállal járt egy darabig. Júli ragaszkodott az adják meg a módját, és akkor végül aztán egy szép szállodához értek Nagybányán, szekeret fogadott Petőfi, és hát én ott történt meg, ami ilyen házasságkötés után szokott történni köztük, és utána meg volt a hosszú 6-8 hetes Nászút a Kultón, a mézesötök, és hát utána jött csak a gyerekáldás. Én azt gondolom, ez a nagyon fontos, hogy elhelyeket megtanítsuk a fiatalokat, ez a sorrend nagyon. De nem szabad semmit kihagyni, hogy igen, hát olyan nagy fiúk csinálták, hát mi is úgy kell csináljuk, hogy igen, megvan az ideje az udvarlásnak is, megvan az ideje a leánykérésnek is, meg a házasságkötésnek is, és utána eljön az ideje a Nász, útnak is, meg a gyerekvállalásnak is, meg minden. És én azt látom nagyon sokszor, tehát a sorrendben én, hogy mondjam, fontos, és amit nem tartanak be a gyerekek, a fiatalok, és akkor azt ebből rengeteg probléma, nehézség, gond szokott származni, születni.
Azt mondják, hogy felgyorsult a világunk, hogy egy nagy információ robbanás volt az elmúlt évtizedekben, és egy nagyon pörgős életet élünk, és valahogy úgy tűnik, hogy ez a pörgés, ez a gyorsan mindent akarunk, türelmetlenek vagyunk, ez a mindennapi életünkben, a házasságunkban is, a házassággal kapcsolatos ismerkedésekre is átment.
Hát ugye azért azt is el kell mondanunk, hogy ha az úton sok baleset van, sok ember összetöri magát és az autóját és másét is, akkor a rendőrök nem elkezdnek óvégatni, és azt mondják, hogy ilyen ez a világ pörgős, hanem csomó táblát raknak ki, a közlekedési szabályokat, ottról lefújják a port, megpróbálják azt komolyan betartatni, hát akár büntetések árán is a sofőrökkel, és akkor mindjárt kevesebb baleset történik, és sokkal nagyobb élmény lesz az úton haladni. Most én azt gondolom, hogy tényleg nagyon sok ember az családi életét tönkreteszi, rengeteg ugye, a gyerekeinktől elkezdve máskor is látom, hogy mennyi fájdalom, mennyi szomorúság van, és az hát vannak bizonyos objektív szabályok, törvények a morális életben, amit ha nem tartanak, de akkor logikus, hogy ebből baleset fog történni. Tehát igazából az egyháznak azt gondolom az a feladata, hogy talán a tanulnak is, meg mindenkinek, aki neveléssel foglalkozik, hogy ezeket a törvényeket, ezeket a szabályokat szinten érthetően világosan, hát az a gyerekek elé tárjuk, a fiatalok elé tárjuk, hogy tényleg ezeknek a fényébe hozzák meg az életre szóló döntéseiket.
Te is azt említetted itt Petőfi kapcsán, hogy ez egy példa, hogy milyen sorrendben járjuk végig az utunkat, vagy járjuk végig ezt az utat. Az a baj, hogy vagy én azt látom, hogy ez egy nagy nehézség, hogy nagyon sok negatív, rossz példa is van. Ugye internetet a gyerekek már egészen kiskoruktól kezdve el tudják érni a televízióból, mindenfelől. Azért sok-sok negatív vagy rossz útmutatás is található, és bizony könnyű ilyenkor a fiataloknak azt mondani, de hát ott is így van, ott is ezt láttuk.
Most én azt gondolom, hogyha valaki például a repülőt akar tervezni, akkor annak vannak az aerodinamikának bizonyos alapszabályai, törvényei, és akkor logikus, hogy nem az a legfontosabb, hogy hogy néz ki a repülő jobban, vagy hogy lehet hamarabb megcsinálni, hanem hogy fennmaradjon az égen, nem? Tehát én azt gondolom, hogy aki házat épít, azért tudja, hogy a statikai törvények azok nem szubjektívek, tehát azt nem lehet azt mondani, hogy hát a gravitációt azt majd mellőzzük, hanem hát ugye ez meghatározza a háznak a formáját, alakját, mindenét, a gerendák vastagságát, mindent. Na most ugyanígy gondolom, hogy az életben vannak objektív szabályok, törvények, amiket ha az ember nem tart, akkor abból kellemetlenségek lesznek. Most én különféle feladatokat végzek, és azt látom, hogy ahol a nevelők, vagy a, hogy mondjam, házvezetők, vagy valamelyik, tehát nem tartsa be ezeket az objektív szabályokat, törvényeket, még hogyha kicsikinek tűnnek, akkor is az idővel összegyűl, és tényleg maga alá temeti a házat. Tehát, hogy az összes gyereket, akiket én befogadta, azt a 6000-et, tehát, hogyha megnézzük, egynek se volt az, akit az apját a románok ütötték volna nagyon, vagy a cigányok, vagy földrengés temette volna maga alá, vagy mit tudom, az árvíz. Ott szinte mind valamilyen isteni parancsot, hát hogy mondjam, nem vettek komolyan a szülők. Tehát ugye 10 parancsot, az nagyon-nagyon világosan megmondja, hogy hogy kellene viselkedni, és én azt hiszem, hogy tehát 2000, igazából 4000 évvel ezelőtti szabályok a 10 parancsolat, és azt nem azért adták, hogy hát az egy használati utasítása az élethez. Na, most minden a helyesírás szabályai azokat is persze lehet túltenni magadot rajta, de rögni fognak a leveleiden, és nem biztos, hogy meg is értik. Tehát azt be kell tartani. És ugyanígy gondolom, hogy Isten parancsait is, hogy na, komolyan kellene venni, és ezeket a sorrendeket szépen betartani, és én akkor azt hiszem, hogy szépen lassan egy-egy fiatal pár, hát rengeteg jó pozitív példa is van azért, nagyon messzire és eredményesen el tud jutni. Úgyhogy én azt mondom a fiataloknak, hajrá, megvan a recept, nagyon sok pozitív példa is van, úgyhogy szívükben ott van a vágy, a szerelem. Na, ugye, hogy házat építenek, és ahhoz is törvények kellenek, és azokat be kell tartani. Ugyanúgy a házassághoz is szeretném, a törvények vannak, amiket ha betartanak, akkor egészen biztos, hogy boldogok lesznek. Tehát nagyon-nagyon sűrű. Tehát ez nem lutri, hogy mostan ilyent húzok, vagy olyant húzok, hanem tudatos építkezés. Tehát én azt látom, hogy a kollégáimmal hát egy nagy családot hoztunk létre, tehát közel 300 munkatársam van, hát ugye ez egy nagy család, és hát ugye gyerekeket vállalunk közösen, és neveljük, és őket szeretette 25 éve, és hát azt látom, hogy nem lehetetlen békében, jókedvvel, örömmel hát élni, akár még egy ilyen szociális jellegű családban sem. Én boldog vagyok, hogy ilyen sok nagyszerű kollégám van, és azt látom, hogyha kölcsönösen mi tiszteljük, és megbecsüljük egymást, és megbeszéljük a dolgokat, akkor hihetetlen messzire el lehet jutni. Hát olyan kollégáim vannak 25 éve, nálunk dolgoznak, és tényleg bizalommal megosztom mindent egymással, egymásra figyelünk, és hát ugye sokszor nagyon nehéz terheket hordozunk közösen, és nem adja fel senki, és haladunk, és eredményeket érünk el. Úgyhogy én erre biztatok mindenkit, hogy Jézus Krisztus egészen biztos teremtőnk, nem valami lehetetlen feladatot tűzött elénk, amikor arra biztatott, hogy hát legyünk mi is boldogok, és érjük el álmainkat, hanem járható ez az út. Hajrá, fiatalok! Bízatok magatokba, bízatok egymásba, mert sikerülni fog.
Köszönjük szépen a biztatást, Csaba testvér. Jön a tavasz, úgyhogy hajrá, fiatalok! Köszönöm szépen, Isten áldjon, Csaba testvér!
Minden jót kívánok!
A Szeretet Győzelme című műsort hallják, kedves hallgatók. Csaba testvérrel beszélgettünk arról, hogy ő mit gondol arról, hogy hogyan tudjuk a gyerekeket a házasságra, a szeretetre nevelni. Egy kedves gondolat van, Szentexupéry mondta azt, hogy a tapasztalat azt bizonyítja, hogy nem az a szeretet, ha két ember egymás szemébe néz, hanem ha mindketten ugyanabba az irányba nézünk. Csaba testvér is erről beszélt nekünk egy picikét más szavakkal. Valakinek vannak gondolatai ezzel kapcsolatban, hívjon bennünket, ossza meg velünk a 061-374-09-04-es telefonszámon. Ezzel a témával kapcsolatban nagyon-nagyon sok érdekes kérdés merül fel az emberben. Az egyik ilyen kérdés, ez az együttélés, házasság. Ugye itt Csaba testvér is arra biztatott bennünket, hogy példákkal kell a gyerekek, a fiatalok előtt járni, és ő maga is, ugye ő nem tud egy ilyen boldog házasság példáját bemutatni. Ugye görögkatolikus testvéreink azok, akik ebben élen járnak, és tényleg nagyon szép példákat láthatunk, szép nagy családokat. Csaba testvér ugye egy másik körben élő szerzetes és plébános. Tehát ő inkább olyan példákat szokott ilyenkor hozni, mint amit most is elmesélt nekünk Petőfi kapcsán, hogy nézzük meg, hogy ők hogyan csinálták ezt. Csaba testvér nagy szeretettel szokta elővenni a szenteket, és a szentek példáját elénk rakva. A jelek szerint most nem nagyon talált olyan szentet, akit a szerelem kapcsán elő tudott volna venni. Nagyon érdekes a gondolata, és ezzel a témával még egy következő műsorunkban fogunk beszélni, vagy erről a témáról fogunk beszélgetni, de mégis megosztanám most már a hallgatókkal ezt a gondolatot. Azt írja Csaba testvér egyik könyvében, hogy felteszem a kérdést, ha a házasság előtti együttélés, a másik kipróbálása olyan hasznos, olyan fontos, mint ahogy ezt el akarják hitetni velünk, akkor miért nem stabilabbak és boldogabbak manapság a házasságok? Sőt, éppen az ellenkezőjét látjuk, egyre többen válnak el. Nagyon érdekes ezt így végig gondolni, mert az ember mindenféle magyarázatot ad arra, hogy miért nem házasság, miért házasság, mi kell hozzá, és tényleg így van, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy mindenki azt mondja, hogy mert az jobb, mert az nem akkora kötöttség, hogy házasságban élnek az emberek, és azt látjuk, hogy nem élnek házasságban, kipróbáljuk, megpróbáljuk, vagy lehet, hogy együtt élnek, majd házasodnak, és a házasságok akkor sem maradnak mondjuk életük végéig az embereknek, sőt, nagyon gyakran egy-két éven belül el is válnak azok az emberek. Ismeretségi körben is van olyan, aki 7-8 évig együtt élt, majd összeházasodtak, úgy gondolva, hogy ez így most már kerek, és egy év múlva elváltak.
Hát igen, ilyetén módon azért legyünk őszinték, a papír nem, tehát a papír az nem számít, nem a papírért házasodik az ember, de azt gondolom, hogy amit előbb itt felhoztál, az egy jó kis felütés arra, hogy azért a múlt korokba, ha visszamegyünk, lényegesen erősebb volt a társadalmi összetartás, a szégyenben maradás érzete, a tradíció. De azért, ahogy a világ úgymond szabadabban gondolkodik, és sok minden eltávolodott ettől az erős, vagy kevésbé erős, de mindenféleképpen nyomástól, így azért nehéz objektíven azt mondani, hogy régen nem váltak, ma megválnak, lehet, hogy régen is váltak volna. Tudom, ha volna, ott nem volna abszolút történészéletlen. De maga a teória, hogy a régi világban azért jobban erősebb volt a tradíció, ez kétségtelen így van. Ma nincs a tradíció sem, tehát nincs, ami összetartsa ezeket a családokat, hiszen pontosan elemeire esnek szét, a nagyszülők is dolgoznak. Tehát egyszerűen nincsen közösség. A közösség megtartó ereje, azt hiszem, azért az lényeges. Azért az ma hiányzik, ezt valljuk be őszintén. Azért az hiányzik.
Vannak közösségek.
Persze, hogy vannak
de közösségek. De ezek virtuálisak. Sok virtuális közösség van. Tehát én látom, amikor a gyerekek azt mondják, hogy hú, nekem mennyi barátom van. És akkor megkérdezem, hogy és miben tud neked ő segíteni? És akkor itt látom a tekinteteden is a kérdést, hogy igen, tényleg, miben tud? Virtuálisan, interneten keresztül, számítógépen keresztül.
Persze.
Rengeteg barátnak nevezett ember
meg nem
van.
Nevezett nagy ismert közösségi fórumon hány ismerősöd van, ugye tulajdonképpen.
Igen.
Több ezer, hát ez persze. Ez a számok világa, az nem a realitás. Hát ezért ugye ez egy veszélyes mesdje. Én azért azt mondom, Csaba testvérnek nagyon sok igazsága volt, nagyon tetszett egy mondata, és ezt nagyon szeretném, hogyha komolyan vennénk, hogy a szeretet az tanulni való. Tehát nem úgy születünk, hogy szeretünk, azt tanítani kell, és tanulni kell. A kérdés az, hogy mi az, hogy szeretet, és azt hogyan kell tanítani. Hát tudom, belesétálok a saját csapdámba, de ez egy nagyon-nagyon nagy igazság. Hogy ez nem
látod a tekintetemből, mert beszéltünk már erről, hogy mi a szeretet.
Igen, nem automatikus. Tehát van egy könyv, amit én már egyszer ajánlottam neked, és beszélgettünk is róla, ez a Leo Buscaglia, olasz származású, Amerikában élő tudós, a Szeretet című könyvét, ugye egyszer már nézegettük, és abban van egy történet, hogy ha az embernél eltűnik otthon egy vízvezetékcső, akkor ugye szerelőt kér, szakembert hív, ugye? Ha bármi gond van, szakemberhez fordulunk, de elveszünk úgy egy embert, hogy azt sem tudjuk, hogy milyen szeretni, illetve lehet, hogy ő sem tudja, hát ebből sok jó nem fog kisülni, az biztos. Ugye? Hát valahogy ilyen az dolog, hogyha otthon van rá minta, mert azt már beszélgettük talán az első adásban, hogy azt jobban meg tudjuk fogalmazni, mi a nem. Tehát mi az, ami nem szeretet. Tehát akkor, ha ezt ki tudjuk zárni, akkor már ott van, hogy mi az.
Csaba testvérrel is, amikor beszélgettem, akkor felmerült az, hogy az alapítványnál, ahol az ő gyerekei vannak, általában nem az szokott a probléma lenni, hogy nem akarnak házasodni. Inkább a probléma az szokott lenni, hogy nagyon fiatalon szeretnének kapcsolatot, és akár házasságot is, és családot. Ez több irányból, hogyha az ember végig gondolja, érthető is. Egyrészt olyan közegből érkeznek ők, ahol ennek ez a tradíciója, hogy fiatalon házasodnak. Másrészt pedig amikor végig gondolják józanul, és Csaba testvér fogalmazta ezt meg, végig gondolják azt, hogy 18 évesek lesznek, leérettségiznek, esetleg egyetemre mennek, támogatás, a Csaba testvér támogatásával elvégzik az egyetemet, és utána hova tovább? Kihez? Hol van? Ugye vannak esetleg családi kötelékek, de azok távoli családtagok, vagy lehet, hogy élnek a szülők, de valahol nagyon messze, tehát nem véletlenül kerültek Csaba testvér gondozásába ezek a gyerekek. És akkor ott állnak, hogy ha valahová megyek, egyedül vagyok, tehát kellene egy társ. Tehát rögtön ez is egy vágyuk, hogy ezért, hogy társuk legyen, ezért aztán eléggé fiatalon kötnek házasságot. Ha megnézzük a magyarországi statisztikákat, akkor viszont azt látjuk, hogy ugye mondjuk is panaszként a szociológusok meg aztán kimondottan beszélnek arról, hogy kitolódik az az időszak, amíg eddig 18-25 év között házasodtak a fiatalok, ma már inkább 30 év fölött házasodnak. Kicsit az az érzésem, hogy valahogy azt gondolja ilyenkor az ember, hogy addigra már érett, megfontolt, sokat tanult, tapasztalt emberek fognak házasságot kötni egymással.
Ez így is van 10 évig, aztán rájön az ember, hogy még akkor is csak tanul, akkor is kell tapasztalt gyűjteni, mert ez egész végig az élet erről szól.
Igen, igen. Ami érdekes tapasztalatom, beszélgettem 30 év fölötti fiatalokkal, akik nem házasságban élnek, sőt, egyedül élnek. Ugye ez a single nevezetű csapat mostanában, furcsán fogalmazzak. És a szinglik igen, rengeteget gondolkoznak. Jó a szingli lét, vagy nem? Házasságot kössek, vagy nem? A házasságot kötök kivel? Tehát valahogy azt érzem, hogy túlságosan végig gondoljuk, túlságosan meg akarjuk tervezni, túlságosan fel akarunk készülni, és a végén mindig megijedünk, hogy Úristen, ez most tényleg meg kell csinálni, és akkor most tényleg ott vagyok, és így szépen-szépen tolódik ki az idő, és bizony egyszer csak 40 évesen, főleg a nőknél jön a pánik, hogy szeretnék gyereket, de és akkor most mi legyen? Úgyhogy ezzel a témával fogunk még foglalkozni, kedves hallgatók. A mai nap nem nagyon voltak aktívak a hallgatók, én azért biztatom önöket, hogy keressenek bennünket.
De aktívan hallgattak.
Aktívan hallgattak. Keressenek bennünket a szeretetgyőzelme@gmail.com e-mail címen, vagy a Facebookon a szeretetgyőzelme csoportban. Szívesen hallgatunk bármiféle gondolatot, szívesen olvasunk bármiféle észrevételt, pozitívat is, mert az ugye jó esik a lelkünknek, negatívat, mert abból építkezünk, abból tanulunk, azzal tudunk előrelépni. Egy hónap múlva fogunk újra találkozni, és most az a szép helyzet van, hogy március 16-án találkozunk, pontosan 4 hét múlva, és ugyanilyen dátummal. Akkor is fogunk Csaba testvérrel beszélgetni. Köszönöm szépen a kollégáimnak a segítséget, technikus Ferenci Márk, a hallgatókkal együtt hallgató Krisztina, Bányai Krisztinának a munkáját szeretettel köszönöm. És a stúdióban beszélgető társamnak, Istvánnak is köszönöm a munkáját.
Köszönöm szépen.
Isten áldja önöket, nagyon szép, áldott nagybőti időszakot kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
A szeretet győzelme. Együtt gondolkodás a gyermeknevelésről Böjte Csaba Ferences szerzetessel. Törőcsik Éva műsorát hallották.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.